Valóban egy gazdag nap van mögöttünk. Én csak ámulok, hogy mennyi minden érdekességet hallhattunk, és hogy az Úristen csodálatos szeretete ez, hogy Isten igét hallgathatjuk, utazhattunk Csángóföldre, járhattunk, szomorkodhattunk együtt Kárpátaljával, imádkozhattunk és imádkozhatunk. Majd még értük, fantasztikus szép énekeket hallottunk, megismertünk két hölgyet, akiknek kanárimadár van a torkában, valahol elrejtve, és mindez egy nap alatt. Ebédről nem is beszéltem, hogy az se volt azért olyan rossz, és jól lakott mindenki. Most az Isten elé állunk, és meghallgatjuk az ő igéjét. Pál apostolnak a sorait olvasom az efezusi gyülekezetnek írott leveléből, a második fejezet 13. versétől. Ezt írja Pál. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Balica Iván már érintette, de azért nem akartam kihúzni innen az elejéről azt a kommunizmusból származó találós kérdést, szerintem a hajak színéből és az arcok ráncából ítélve emlékszünk még ezekre az időkre. Volt egy találós kérdés, hogy kik az oroszok, a barátaink vagy a testvéreink. És a helyes válasz ugye így hangzott, hogy a testvéreink, mert a barátját az ember megválogatja, vagy megválaszthatja. A testvér viszont adott. Milyen fájdalmas az, hogy a családokban lát az ember lelkészként legtöbb civakodást és problémát. Kiskörösön 1998 óta működik a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon, gyülekezetünk által épített öreg otthon, ma már napköziseink is vannak, már nem gyerekek, hanem idősek napközije, több lábon is áll az intézmény. És hát szomorú látni sokszor, amikor bebehoznak, beköltöztetnek egy idős embert, nem minden esetben van így, ezt azért rögtön leszögezem, de sok esetben látni a családi feszültségeket, szabadulni akarnak a mamától, még talán le se pakolták a holmiát, már veszekszenek a házon, az örökségen, az édes testvérek ott vitatkoznak, még csak nem is titkolják, hogy legalább kinn az utcán kezdenék el megtárgyalni, vagy befejezni, vagy folytatni az ellentéteket. Még egyszer mondom, nem minden esetben van így, de elég sok esetben. És ezt valahol én nagyon szomorúnak érzem, mert a család a teremtés rendje szerint az az alapsejtje minden társadalomnak, minden népnek, minden országnak, minden korszaknak. Ókortól a középkoron, a feudalizmuson át, a kommunizmuson át, napjainkig, amelyre épül ez a világ, és amelyre épül minden társadalom. És a család az a alapsejt, kellene, hogy legyen, vagy az is, ahova mindig jó tartozni, ahova mindig jó hazamenni, ahova mindig úgy mehetek, hogy itt engem szeretnek, és én itt mindent elmesélhetek, és mindent elmondhatok, és erejükön felül segíteni fognak. Tudom persze, hogy a világban, amiben élünk, sok minden más is kikezdi a család intézményét. Én például fölöttébb bánatos vagyok a Kaláka intézményének az ellehetetlenülése mellett, mert a Kaláka egy szuper jó dolog volt. Hány ház épült úgy, hogy jöttek a testvérek, az unokatestvérek, a rokonok, és megköptük a markunkat, és régen vetették a vájgot, kertvégébe kiásták a gödröt, és építettük jókedvűen, az asszonyok főztek valami gulyást, és hip-hop hamar házak ezrei épültek fel így, és aztán mindenki tudta, és a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ha majd ők is építenek, akkor persze, hogy megyünk és visszaadjuk. Kiskösön így művelték a szöllőt több száz éven át, hogy ha jött a szüret, akkor mindenki tudta a rendet, előre beosztották a szüreti időt, ma a miénket szedjük, hónap egy tiétekét, jövő héten megyünk a sógorékhoz, meg a nászékhoz, és így működött. És ezt a jelenlegi adó és egyéb szabályok szó szerint lehetetlenné tették. Mert mi történik, ha mondjuk így születeljük a szöllőt, jön a NAV, Kiskörösön helikopterből vadásznak időnként, tessék megkapaszkodni, mert onnan jól át lehet tekinteni, hogy hol futnak az erdélyi vendégmunkások például, és leszállnak, és szabályos hajtóvadászat van időnként a szöllők között, hogy ez, és most nem is a vendégmunkásokról van szó, ha rokonokkal szeretem a szöllőt, és nem jelentettem be őket, és nem fizettem ki utánuk, ha nem tudom én mit, akkor jön a bírság, ami rettentő magas tud lenni. Gyakorlatilag szétverték a Kalákát, de én most eltértem a témától. Csak azért jutott ez eszembe, mert ez is valahol a családi összetartást erősítette, és a családi szálaknak az erősítését. Aztán mindannyian tudnánk példákat mondani, amikor testvér a testvérrel képes pörösködni egy-két sor szöllőért, meg nem tudom én mennyiért. Szóval nem olyan egyszerű valóban. Pont a családban lát az ember sokszor nagyon sok feszültséget. Akkor, amikor a családnak éppen az lenne a feladata, hogy a nehéz körülmények között is megtartson, az olyan körülmények között, amit itt Mariantól hallottunk, Kárpátalján, ahol mondjuk elmennek a férfiak, hogy be ne hívják őket katonának, és el ne vigyék Ukrajna túlfelibe idegenek ellen harcolni, mert ez nem a mi háborunk, még egyszer mondom, nem a mi háborunk. Mi Dél-Magyarországon ugyanezt megértük a jugoszláv felbomlás következtében kialakult, nem tudom minek nevezem, polgárháborúnak, ahol a vajdasági magyar fiatalok menekültek hozzánk a katonaság elől, mert azt mondták, én nem hal, nekem nem ellenségem a horvát ember, én nem akarok rá lőni. És sokan jöttek hozzánk, maradtak is itt. A családnak a szerepe lenne, hogy a nehéz időkben is megtartson az összefogás. Mert a testvérem, az édesanyám, a nagynéném, az unokatestvérem, azok valahol belőlem vannak, a génjeink valahol közösek, és ez látszik most veszélyeztetve. Akkor, amikor amúgy is sok-sok válaszfal van köztünk a világban, ami elválaszt. Ott egy barátom, Tekus Andrásnak hívták, a mindenható Isten 29 éves korában hazaszólította őt egy nagyon furcsa rákbetegséggel. Mikor még teológusok voltunk, nagyon beleszerettünk egy német ifjúsági énekbe. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ez úgy fordította, ő fordította magyarra, hogy átölel minket jóságot teremtünk. És ennek a valahanyadik verszaka hangzik így, hogy és mégis vannak vén falak közöttünk, rácsokon át méregetjük egymást, énekeltük. Vannak vén falak közöttünk, amelyek elválasztanak bennünket. Vén falak sokszor olyan régiek már, hogy nem is tudjuk, hogy miért vagy hogyan lettek, vagy kutatni kell a falépítésnek a kezdeteit. Elválasztanak minket a vallások, mert elválasztanak. Még ha itt hallottuk is a bemutatkozásnál, hogy evangélikusok mellett vannak katolikus testvérek és reformátusok is, van, aki a baptistákhoz jár. Egyszer már elhangzott már szem egy kérés a telefonokra vonatkozóan, most csak a szócső vagyok. De elválasztanak minket a vallások. Egyszer dr. Bábel Balázs kalocsai érsek egy 2 éve fölhívott telefonon, hogy ő úgy döntött, hogy a kiskörösi ökumenikus januári imaheteken egyszer részt akar venni. Mondtam, érsek úr, szeretettel várjuk. Nem szokott részt venni egyébként. Kiskörösen az a hagyomány, hogy a januári 2. és 3. hetet egybe tartjuk, az elsőn egy hetes késéssel az Allianz csináljuk, és rögtön folytatjuk a egyetemes imahéttel. És 2 teljes hétig együtt vagyunk, egy szuper jó alkalom. Ennek a közepébe jelentkezett bele kalocsai érsek, és akkor hát a mi templomunk volt a helyszín, mert gondoltuk, hogy erre az alkalomra sokan jönnek, öltözik a sekrestjébe, kérdezik tőlem, hogy volt már be a templomba kalocsai érsek? Mondom, érsek úr, én nem tudok róla, de azt tudom, hogy a katonáim már jártak itt, föl is gyújtották a templomot. 1730 pünkös hétfőjén, ez a történelem része. Mondjuk az nem az a templom volt, ami most is áll, annak az elődje nem azon a helyen állt. Ismerem régóta az érsek urat, úgyhogy jót kacagott ezen, nyilvánvalóan. De hát ez is egy jelzés, hogy a vallás és felekezet között is falak vannak. És ez nem biztos, hogy jó, amikor egy, ami urunk és megváltunk, és biztos, hogy rossz, amikor Jézus Krisztus mindannyiunknak az ura, mestere és megváltója. És a mindenható Isten egyformán szeret mindannyiunkat, és nem tesz különbséget templom és imaház, és miseruha, és luterkabát, és ilyen palást, meg olyan köntös, meg nem tudom én mik között. Na de hát elválasztjuk egymást. Arról szól a fáma, hogy egyes egyházi vezetők nagyon szeretnék, hogy Magyarországon talán Pannonhalmán találkozzon a római pápa és a moszkvai, nem tudom melyik, pátriárka. 1054 a nagy egyház szakadás, amikor kelet és nyugat elvált, után valóban egy történelmi esemény lesz, ha egyáltalán létrejön. De hát vannak egyéb válaszfalak is, magyar és cigány, magyar és román, magyar és szlovák, magyar és szerb. Nem tudjuk kivonni magunkat alól, ahogy hallgattam délután a Tatjana doktornőt, már nem emlékszem a teljes nevére, hát tényleg kinyílik az ember zsebébe a bicska, amikor azt hallja, hogy a csángóknak egyszerűen a mai napig nincs anyanyelvi miséjük, és nincs anyanyelven miséző papjuk, katolikusok, nem is ortodoxok. Mert azt gondoljuk mi, a Európák ebben a szegletében, és gondoljuk már Luther óta, és Károli Gáspár óta, hogy az anyanyelven tartott istentisztelet alapvető emberi jog, vagy nem tudom, minek nevezzem. Nem véletlenül ugye a katolikus egyház is fölhagyott a latin nyelvű misézéssel, mert hát azt nem igazán értették már a templomba menő hívek. Vannak ellentétek, most én nem akarom boncolni, hogy miért vannak ezek, mindegyiknek van valamiféle történelmi gyökere, és egyikre sem mondhatjuk azt, hogy mi ártatlanunk vagyunk, mindenki más a bűnös és a sáros, történelmi bűnök, amit elkövettünk, mások is elkövettek, de ezzel csak épültek a falak, és ma, amikor látszólag béke van, akkor is mégis úgy tűnik, hogy rácsokon át méregetjük egymást, és görbén nézünk a másikra, ezért vagy azért vagy amazért. Szóval vannak ilyen, és még biztos, hogy lehetne sorolni ezeket a életünkben meglévő falakat. Egyszerűbb falaink is vannak, szomszéd és szomszéd között, falun belül, és így tovább. Ellentétek, amelyek szétszakítanak, megosztanak bennünket. Pál apostol az efezusi gyülekezetnek írta ezt a levelet. A második útján járt először Pál apostol, a második missziói útján járt először Efézusban. biztos nagy lehetőséget látott ott, mert a harmadik missziói útján aztán 3 egész évet töltött ebben a városban. Pontosan a leírva találjuk mindezeket a fontosabb eseményeket a Cselekedetek könyvében. Egy 200 000-es város volt, ami abban a korban nagyon nagy városnak számított. Tehát nem most, hanem akkor volt 200 000-es. Fontos kereskedelmi utak, tenger, kikötőhöz közel, kereskedelmi utak kiinduló pontja egész az akkori Kis-Ázsia, mai Törökország és a távoli ázsiai országok felé. Ez azt is jelentett, hogy mindenféle népek keveredtek itt, nyilván elsősorban pogányok, görögök, vagy görög kultúrán felnőtt emberek, és persze zsidók is, mert már akkor is mindenhol értek szétszóródva zsidók. Egyszóval egy nagy kohó volt ez is, egy nagy keveredés, aminek aztán a különös színeletet adott, hogy egy vallási kultusznak is a központja volt Efezus, ez a Artemis vagy Diana kultusz, ugye görög vagy a latin elnevezése, azt hiszem a vadászat istennője volt. És nagy kultusza volt ebben a városban ennek a pogány istennőnek, és ebből jó sokan megéltek, megint csak a Cselekedetek könyvében ez elolvasható, hiszen a vallási kultusz nagy idegenforgalmat jelentett, és a kegytárgyárusítás már akkor is ugye fontos volt, nem csak napjainkban, és ötvösök voltak sokan Efezusban, akik kis Diana szobrokat gyártottak, és hát ez jó buli volt, nekik jó bevétel, jöttek a vallási turisták, és megvették a kis szobrokat emlékbe, vagy házi bálványnak, vagy nem tudom én minek. És Pál apostol tevékenysége nyomán ugye egyre ott megszületett egy erőteljes gyülekezet, és nyilván szúrhatta szemét ezeknek, mert egy nagy lázadás tört ki, nagy ribillió volt, aminek aztán a következtében Pál apostolnak el kellett hagynia 3 évnyi gyümölcsöző munka után Efézust. Neki írja tehát ezt a levelet, ezt muszáj volt elmondanom, mert ez a levél, főleg az első 3 fejezete egy teológiai levél, ha úgy tetszik, tehát pontos kifejtése, részletes megmagyarázása Jézus Krisztus váltság művének és annak a következményeinek. Mintha tehát a már később fogságban lévő Pál apostol, ismervén az efezusi helyzetet és körülményeket, szerette volna egy levélben megerősíteni őket, hogy megerősítjenek a hitükben, megerősödjenek a Jézus Krisztushoz való kapcsolatukban, és megerősödjenek ezáltal az egymással való kapcsolatukban is. Ezért írja az első 3 fejezetben részletesen, kifejti, mit is tett értünk Isten. És hogy mennyire fontos volt neki az efezusi gyülekezet, a búcsúja megrendítő. Ebből egy picit felolvasnék, az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk, amikor elbúcsúzik, nem Efezusban, hanem Milétoszban a presbiterektől, a gyülekezet véneitől. Nem olvasom egy hosszú búcsút, de miután elmondta a búcsúszövegét, mindnyáján együtt térdre borulva imádkoztak, ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorkodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni, aztán kikísérték a hajóhoz, így búcsúztak tőle az efezusi keresztjének. Még annyit, mert ezt is tudnunk kell, hogy még egyszer van említve Efezus, a Jelenések könyvében van a 7 kis-ázsiai levél, és az első mindjárt Efezusnak címződött, a hagyomány szerint Jézus Krisztus Urunk írta ezt a 7 levelet, 7 gyülekezetnek, és bizony elmarasztalja az efezusi keresztényeket, azt írja nekik, hogy nincs meg már bennetek az első szeretet, és térjetek meg. Indokolt volt tehát ez a levél, amit valószínűleg korábban kaptak meg. Indokolt volt a gyülekezet megerősítése, hiszen valahol elveszítették az első lelkesedést, elaludt bennük az első tűz, mint amikor az ember megtérés, frissen lángoló, lobogó hite van, és és amikor gyújtani tudna mindenkit maga körül, mert el kell mondani a másoknak is azt a nagy eseményt, ami vele történt, ezt ma így mondjuk, hogy bizonyságot kell tennie, valahol valami elveszhetett, nem tudjuk ma már pontosan, hogy mi. Visszatérve tehát mindenre, Pál apostol így próbálja erősíteni őket, elmondja, hogy micsoda, mi az Krisztus érdeme, mit tett Krisztus azáltal, hogy meghalt értünk. Nagyon fontos, hogy most én nem megyek végig, mert minden mondat egy-egy teológiai gondolat lehetne. Fontos tehát az, hogy Jézus Krisztus önmagát áldozta föl, és az ő halála váltsághalál, és az ő halálában egyesít mindazokat, akik ezt megértették. Vagyis tehát Jézus Krisztus váltsághalála mindenkiért, mindenkire vonatkozik. Mindenkire, nincs kivétel. Aki ezt persze megérti, önmaga számára földolgozza, és hittel vallja, hogy Jézus Krisztus az én Uram is, és az én megváltóm is. De ez egy nagyon fontos alapigazság, mert így fogalmazódik meg az Efezusi levélnek ez a legfontosabb üzenete talán, hogy a Krisztus teste az egyház, vagy az egyház Jézus Krisztus teste, mi pedig ennek a testnek vagyunk a tagjai. Hogyan történt mindez? Pál apostol megpróbálja kifejteni. Én azonban azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen elsősorban Isten titka marad. A lényeg az, hogy talán úgy érthetjük meg a legjobban, hogy úrvacsora van mondjuk, ott értelünk az oltár előtt, nem egyedül térdepelek ott, ott érdelnek mellettem még mások is. Magamhoz veszem Jézus Krisztus testét, kortyolok az ő véréből, mindezt persze imádkozó hittel teszem, de ugyanezt kapja a mellettem térdelő, vagy a térdeplő túlsó végén térdeplő is. Mind ugyanabban az adományában részesülünk az úrvacsorában Isten szeretetének, Jézus Krisztus testében és vérében, és ebben sincs különbség. Ugyanúgy a megváltást jelenti Jézus teste a másiknak, a harmadiknak, az ötödiknek. Semmi különbség nincs benne. Ez talán kicsit segít elfogadni és megérteni azt, hogy mindannyiunké Jézus Krisztus, és valahol éppen az úrvacsora az, ami mindannyiunkat egyesít, és mindannyiunkat egyé kovácsol. Jézus Krisztus megváltó, ezt mindannyian mi is tudjuk, mindannyiunk megváltója, kivétel nélkül mindannyiunké. Két képet használ az apostol erre, polgártársak vagyunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy állampolgárok vagyunk. Nekünk ez természetes, akik itt élünk, magyar útlevelünk van, én nagyszerű dolognak tartom, hogy nem politizálni akarok, de nagyszerű dolognak tartom, hogy ez a kormány kiterjesztette az állampolgári jogokat a határon túlélő magyar testvéreinknek is. És Erdélyben látva láttam azt az örömöt, sok ember szemében csillogva, akik még meg sem kapták a magyar útlevelet, de már tudták, hogy él ez a lehetőség. Nem akarnak átjönni, hiába riogattak egyesek ezzel, hogy eleszik majd előlünk a kenyeret, hanem az a tudat, hogy van egy magyar útlevelem. Ott élek én valahol Székelyföldön, de van egy magyar útlevelem, ami azt jelenti, hogy én ehhez a nemzethez, néphez tartozom. Maga a tudat nagyszerű, és szomorú vagyok amiatt, hogy északi szomszédunknál, szlovákoknál megnehezítették alaposan, és csak a legbátrabbak merték meglépni ezt. Köztük az a Rima Szombati, vagy hova való nagyon idős tanítónéni, akit ezért meg is hurcoltak például. De akkor is mennyire fontos, hogy tartozom valahova, nem csak a családhoz tartozom, hanem ehhez a nagy közösséghez vagyok. Ha külföldön járok, és bajér, ne adja Isten, van kihez fordulom. Van egy magyar nagykövetség, vagy konzulátus, vagy valami védettséget érvezek, és biztosítják nekem mondjuk a jogi és egyéb lehetőségeket ahhoz, hogy az állampolgári jogaimban ott is részesüljek. Jár persze ez kötelezettségekkel is, de mindenféleképpen nagyszerű dolog, hogy állampolgárok vagyunk. És ezt a szót használja az apostol is. Polgártársak vagytok, mondja nekünk keresztényeknek. Vagyis egy nagy családtagjai vagyunk. Aztán mond még egyet is, mert azt is mondja, hogy Isten házanépe vagytok. Ez már szűkíti a kört. Isten családja vagyunk. Mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Ha pedig mindannyian az ő gyermekei vagyunk, akkor nem véletlenül nevezzük a másikat testvérnek. Nem? Mert Jézus Krisztusban testvérem a másik is. És azt is mondja az apostol, hogy a sarokkő pedig Krisztus, és erre a sarokkőre épült fel ez az egész ház. Ezt kellene valahol mindannyiunknak szívünk mélyén is végig gondolni. Jézus Krisztus tehát nem csak a bűneimtől váltott meg, amikor meghalt, és én ezt hitben elfogadtam. Jézus Krisztus, ez egy nagyon nagy dolog, és az egész életemet, homlokegyenest a jó irányba fordító változást hozza az életemben. Minden ember számára ez a legnagyobb dolog, de ennek vannak ilyen következményei is, hogy azok az embertársaim, akik ugyanúgy Krisztus gyermekei, azok az embertársaim is, a testvéreim ugyanannak a Isten országának az állampolgárai, és ugyanannak a nagy családnak a tagjai. És ezt hányszor meg lehet élni? Nem tudom, hogy megesette már, hogy utazunk a vonaton, és beszélgetésbe elegyednek előbb-utóbb az utasok, és kiderül valakiről, hogy ugyanúgy keresztény. Sose láttam, de keresztény. Mondjuk nem Jehova tanúja, tehát nem akar fejbeverni, hanem az derül ki, hogy ugyanúgy Jézus Krisztus számára legfontosabb, hogy akkor eleme rögtön azt éli át, hogy lehullanak, ledőlnek ezek a falak, és nem érdekel az se, hogy a másik katolikus vagy akármi, mert neki is a Krisztus a fontos. Még diák koromban, teológus koromban részt vettünk többen Pannonhalmán, a Bencés rendházban egy nagyheti ifjúsági csendes napon, ami nagy csütörtök estétől tartott vasárnap, húsvét vasárnap délutánig, és nekem ez egy mai napig fontos élmény, mert egyrészt maga a pannonhalmi környezet, a lábmosást átéltük ott, ahogy akkor még Szennai Andrásnak hívták a főapátot, ott a szép templomban megmosta az öreg papok szerzetesek lábát. Tehát nekem ez a liturgia is megkapó volt, de ami ennél fontosabb volt, a fiatal paptanárokkal a beszélgetés. Ahol nem arról beszélgettünk, hogy na most ti Máriát elfogadjátok, vagy nem fogadjátok el. Nem arról beszéltünk, hogy most két szín alatt az úrvacsora, vagy csak a pap miért nem ad a borból nálatok. Tehát nem a úgynevezett váltanokról beszélgettünk, hanem azt volt jó átélni, hogy fiatal, élő, hitű keresztjének találkoztak ott, és nem kellett vitatkoznunk, nem kellett egymást meggyőznünk, nem is akartuk, hanem egymást erősíthettük a hitünkbe. Kicsit a poén része, hogy azért élveztük azt, hogy a klauzúrába csak mi léphettünk be. Fiúk, férfiak, Várszegi Asztrika jelenlegi főapát, akkor még csak egy volt a tanárok közül, és emlékszem, hogy ültünk a szobájába könyvrakásokon, a bútora nem nagyon volt, csak sok könyv, és órákon át beszélgettünk. A élmény az maradt meg nekem, hogy ha nem azon vitatkozunk, hogy mi az, ami megkülönböztet minket, akkor rögtön közel érezhetjük egymást. Baptistát se kell arról meggyőzni, hogy most gyereket kell keresztelni, vagy felnőttet. És még folytathatnénk, mert ez egy meddő vita lenne, erről fölösleges beszélni, mert úgyse fog ő se meggyőzni, meg én se fogom meggyőzni. De ha ezen vitatkozunk, csak a falat építjük egyre vastagabbra és magasabbra, és egyre távolabb jutunk egymással. Hanem ha azt látom meg, hogy az ő szeme is attól csillog, mert Jézus Krisztus az ő ura és megváltója, és nekem ugyanez az élmény, ami meghatározta az életemet, akkor mindjárt közelebb kerülünk egymáshoz. Nagyon nagy örömöm az, már 32 éve vagyok Kiskörösön, ami elég hosszú idő, és az utóbbi évek egyik gyümölcse, és ez most a reklám helye, egy Prokriszt, a 2006-os Prokriszt evangelizáció folyamányaként egy élő ökumenikus papi vagy lelki vezetői közösség él a mai napig is Kiskörösön. Először 4 gyülekezettel, aztán miután a katolikus testvérek megváltak a 84 éves plébánosuktól, és oda került egy fiatalember, azóta 5 gyülekezet, a katolikus, az evangélikus, a református, a baptista és az evangéliumi pünkösdi gyülekezet között mondhatni felhőtlen a kapcsolat. A Prokriszt után alakult ugyanis az, vagy a Prokriszt körül, hogy ezeknek, mivel együtt szerveztük, elkezdtünk együtt imádkozni. És ebből megmaradt az, hogy a nyári hónapok kivételével, de minden hónap első hétfőn ennek az 5 gyülekezetnek nem csak a papjai, a lelki vezetői, hol kevesebben, hol többen, mert azért törvényt nem csinálunk belőle, de összejövünk. Egy bizonyos tematikánk van, mindig megbeszéljük, hogy kinél mi történt, aminek örülni lehet, kinél mi a gond, amiért együtt kell imádkoznunk. Imádkozunk a városért is, amelyben élünk, és a város közössége, és egyszer, amikor a polgármesterünk mondta azt, hogy ő ezt tudja, és hogy ő ennek hogy örül. Tehát ez egy jó dolog. Megint azt mondom, az kell hozzá, hogy ne azon vitatkozzunk, ami elválaszt, hanem fedezzük föl azt, aki összeköt minket, aki mindannyiunkért az életét adta, mindannyiunkat ugyanúgy szeret, és az ő háza népe vagyunk, és polgártársai vagyunk ennek a hatalmas nagy birodalomnak, amit így neveznek, hogy az Isten országa. És remélem, hogy ezt egyre többen fölfedezik, hiszen napi hír volt, június 30-án Ferenc pápa Rómában fogadta a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács 255 tagját, és többek közt a következőt mondta nekik: nem vagyunk idegenek többé, hanem barátok és testvérek, mondta június 30-án Ferenc pápa. Ha a pápa mond ilyet, akkor azért ez mégiscsak fontos dolog, nyilvánvalóan, és reményt ad sok mindenre, hogy talán a falak lassan elkopnak, és ezért sem kell tovább építenünk a falakat, hanem sokkal inkább megtenni mindent a falak lebontásáért. Az ember persze ember, ha annyira nem vagyok azért optimista, hogy úgy hip-hop eltűnnének a falak, mert képesek vagyunk mi a lebontani, de mellé újat is építeni, és ki tudunk mi találni olyan dolgokat, amelyekkel továbbra is elválasztjuk egy magunktól a másikat. De azzal a képpel fejezem be, amit talán mind ismerünk, az egésznek a titka az, hogyha minél közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. És gondoljuk magunk elé a lovas szekérnek a kerekét. Ugye vannak a küllők, és van a kerék agy. A kerék agy Jézus Krisztus. A küllők a kör külső pereméről indulnak, de hogy befelé haladnak, a küllők is egymáshoz is közelednek és találkoznak a középpontban. Egyszerű az üzenet ennek a képnek: minél közelebb kerülök az én Uramhoz, Jézusomhoz, annál közelebb kerülök a szomszédomhoz, a másik emberhez, és hogy visszakanyarodjak az elejére, akár a saját édestestvéremhez is, akivel éppen összevesztem, ha ő is persze, tehát, de akkor is a megértésben is sokkal nagyobb lesz bennünk a készség a másik ember iránt. És ennek csak egy a titka: minél közelebb Jézus Krisztushoz szívünkbe zárni őt, ő legyen életünk alapja, és mindaz, ami ezzel együtt jár, kezdjük és fejezzük vele a napot, és bízzunk rá mindent, csodákat is élhetünk át, mint itt hallottuk, gyógyulást, megszabadulást sok mindentől, de ennek egy a titka, hogy minél közelebb Jézus Krisztushoz. Ő a maga részéről ezért mindent megtett, mindent elvégzett. Rajtunk a sor, hogy hogyan lépünk tovább.